Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 7 perc, november 14-e van, üdvözlöm Önöket! A mai egészségkódot dr. Baksa Dániellel, a Gyógyszerhatástani Intézet kutatójával kezdjük, a témánk pedig egy új migrénről készített tanulmány, amely később lehetővé teszi majd a célzott gyógymód kifejlesztését. A második részben a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Humán Neuron Fiziológia és Terápia Kutatócsoport tagjával, dr. Szegedi Viktorral beszélgetünk arról, hogy egy új kutatás szerint az idegsejtek hatékonyság romlása okozza a mozgás és gondolkodás lassulását öregkorban. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A Semmelweis Egyetem kutatói egy olyan felfedezést tettek a migrénről, amellyel később célzottabb gyógymódot tudnak majd kifejleszteni, és erről a felfedezésről, erről a kutatásról fogunk beszélgetni dr. Baksa Dániellel, a Gyógyszerhatástani Intézet kutatójával, és a tanulmány első szerzőjével, aki itt van velem a vonalban. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot!
A migrénről fogunk beszélgetni a következő 20 percben. A kutatás szerint a migrén világszinten a lakosságnak körülbelül a 10%-át érinti. Mégis, ha körülnézünk a környezetünkben, akkor ez sokkal többnek tűnik, mert nagyon sokan mondják azt, hogy migrénjük van. Kezdjük ott, hogy mikor beszélünk migrénről, konkrétan migrénről, nem csak egy egyszerű fejfájásról, és aztán menjünk majd tovább az okozóiról, és arról is szeretnék majd beszélni, hogy egyáltalán gyógyítható-e a migrén?
Igen, tehát a migrén az egy fejfájás forma, ugye többféle fejfájás van, ezek közül egyik a migrén, ami ilyen rohamok formájában jelentkezik, és ilyenkor tipikusan egyoldali fejfájásról beszélhetünk, ami egy ilyen pulzáló, lüktető jellegű fejfájás. Ami még jellemző, hogy itt a rohamokat kísérhetik ilyen egyéb kellemetlen tünetek, mint például hányás, hányinger, rosszul lét, hangokra, szagokra, illetve a fényekre való túlérzékenység. Tehát ezek így a központi tünetei. Igazából nagyjából ezek így a diagnosztikai kritériumai, amit egy neurológusnak kell felállítania.
Azt mondta, hogy ezek ilyen rohamokkal járnak. A rohamot kísérheti más is? Tehát most az, hogy érzékenyebb mondjuk a fényhatásokra, vagy a hanghatásokra az, aki migrénben szenved, milyen kiegészítő tünetekkel járhat?
Igen, tehát van a migrénnek egyébként egy ilyen nagyon ritka verziója, amikor epilepsziával is társul, de ez egy nagyon ritka verziója. Tehát ugye általában, amikor migrénről, vagy migrénes rohamról beszélünk, akkor azért beszélünk rohamról, mert hogy a fejfájás mellett, ahogy itt az imént elmondtam, ilyen egyéb tünetek is megjelenhetnek. Tehát például a hányás, hányinger, meg ezek a különböző környezeti ingerekre való erős érzékenységek. Tehát a fényingerekre, hangingerekre, szagokra, illetve például a fizikai aktivitás ilyenkor kifejezetten rontja a fejfájást. Tehát ilyen hétköznapi mozgás is, mondjuk egy lépcsőzés, vagy egy hosszabb, intenzívebb sétálás tovább rontja a tüneteket.
Mit károsít a migrén?
Amit el tudunk mondani, az, hogy a migrénre úgy tekintünk, mint ami leginkább a központi idegrendszert érinti. Tehát nem tudjuk egyelőre egyértelműen meghatározni az okát, de az biztos, hogy a központi idegrendszer az agya a migréneseknek érintett. És a vizsgálatok arra utalnak, hogy bizonyos környezeti ingereket másképpen dolgoznak fel a migrénesek, mint a nem migrénes, nem fejfájós személyek.
Bár azt mondja, hogy az okait azt nem lehet tudni, mi előzheti meg a migrént? Esetleg a kutatásban kitértek-e az életmódra? Lehet-e arról beszélni, hogy az étrend, az alvás, nem alvás, a stressz hatások okozhatják-e a migrént?
Igen, tehát hogy így az egyértelmű okát nem tudjuk meghatározni a migrénnek, és azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen multifaktoriális betegség, tehát hogy sok tényezőt tudunk azonosítani a hátterében, ami összefüggést mutat a kialakulásával. Van egyrészt egy genetikai háttere, tudjuk azt, hogy sokén azonosítható a migrénnel összefüggésben, illetve hogy öröklődést is mutat. Ezen kívül, ahogy ezt az előbb említettem, a migrénesek agyműködésbeli eltérést is mutatnak vizsgálatok mentén, tehát más az agyi aktivitásuk, illetve valóban környezeti tényezőknek is jelentős szerepe van a rohamok kialakulásában. Tipikusan a stressz az, amire kifejezetten érzékenyek a migrénesek.
Azt mondja, hogy más az agyi aktivitásuk. Ez mit jelent? Miben más? Másfajta munkát végeznek?
Tehát, hogy úgy mondjuk ezekben a vizsgálatokban, például amit mi is csináltunk, majd nyilván beszélünk majd arról is, mondjuk van egy feladat, amit el kell végeznie a migrénesnek is, meg az egészséges kontrollszemélynek is, és közben mi mondjuk például fMRI-vel, funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal felvételeket készítünk az agyukról. És ilyenkor, tehát hogy ugyanazok az agyterületek aktiválódnak, mint az egészségesekben, csak mondjuk erősebben, vagy gyengébben. Tehát alacsonyabb, vagy magasabb aktivitást mutatnak ugyanazok az agyterületek bizonyos ingerekre.
És akkor beszéljünk majd erről, ezekről a feladatokról is, de mielőtt rátérünk, ugye a megkérdezetteknek a harmada reggeli, a 40%-a késő délutáni vagy esti rohamról számolt be. Ez a kettő hol válik el? Ez is köthető az életmódhoz, vagy az agyi kapacitáshoz, vagy ez már pusztán a genetikán múlik?
Hát igen, tehát hogy ezek nehéz kérdések, tehát hogy ez az egész vizsgálat úgy indult el, hogy felfigyeltek erre a jelenségre, hogy bizonyos migrénesek inkább reggel vagy a hajnali órákban produkálják a rohamaikat, mások meg mondjuk tipikusan így késő délután este, és vannak olyanok is, akiknél meg ez teljesen változó, hogy mikor jön. Viszont nem tudjuk egyelőre azt, hogy mi állhat ennek a hátterébe, és kifejezetten ez inspirált minket erre a vizsgálatra is, hogy próbáljunk meg ilyen biológiai és egyéb környezeti faktorokat azonosítani, amik mentén be tudjuk azonosítani, hogy mi állhat itt a háttérben, hogy tényleg van egy jelentős különbség ezek között a csoportok között, mondjuk egy biológiailag megragadható szinten, például az agyműködésbeli aktivitás mentén. Uh-huh. Úgyhogy lényegében ez inspirálta a vizsgálatunkat. Amit el tudok még mondani, a szakirodalomban úgy tárgyalják így a leginkább a reggeli rohamkezdetet, hogy az nagy valószínűségekkel az alvás problémákhoz kötődhet. Tehát, hogyha valakinek nem kielégítő az alvása, vagy mondjuk inszomniával küzd, vagy valamilyen egyéb alvás problémával, akkor nagyobb valószínűséggel lehet az illetőnek ilyen hajnalban reggel kezdődő fejfájása. Ha meg a késő délután esti roham között a jellemző, az pedig inkább így a napközben, munkahelyen vagy iskolában átélt stresszhez kötik. Mm.
Említett feladatokat, illetve teszteket, amiket a tanulmányban résztvevőkkel elvégeztek. Először menjünk rá az érzelmekre, mert az is összefügg a migrénnek a természetével.
Így van, tehát, hogy mi is ugye egy olyan feladatot használtunk, amiben arckifejezéseket mutattunk, tehát képeket mutattunk férfi és női arcukról, amik különböző érzelmeket fejeztek ki. Mert hogy tudjuk azt, hogy a migrénesek megint csak eltérő erősségű agyi aktivitással reagálnak az érzelmekre a nem migrénesekhez képest. Tehát ezt tudtuk már előzőleg is, és mi itt ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy a migréneseken belül tudunk-e olyan alcsoportokat elkülöníteni, amik szintén különbséget mutatnak így az érzelmek feldolgozásában. Korábbi vizsgálatok mentén egyébként az a tapasztalat, amikor migréneseket és egészséges kontrollszemélyeket vetettek össze, hogy a migrénesek leginkább a negatív érzelmekre érzékenyek, tehát a legtöbb vizsgálatban ezt találták.
Az érzelem intenzitása is változik?
Mármint, hogy milyen értelem.
Hogyha a félelemre reagál egy nem migrénes személy, meg egy migrénes, akkor a migrénes az jobban reagál a félelemre?
Hát igen, azt lehet mondani, hogy ugyanazok az agyterületek aktiválódnak a migrénesekben is, mint a nem migrénesekben, csak mondjuk a migrénesek erősebb aktivitást mutatnak azokon az agyterületeken.
Milyen feladatokat adtak a kontrollszemélyeknek?
Ugye ebben a vizsgálatban, amit elvégeztünk, nem voltak kontrollszemélyek, itt csak migrénesekkel dolgoztunk, és a feladatunk során olyan képeket vetítettünk nekik, amiken arcokat láttak, amik különböző érzelmeket fejeztek ki. Ezek az arcok vagy semlegesek voltak, vagy szomorúságot fejeztek ki, vagy örömet, vagy pedig félelmet. És miközben ezeket az arcokat nézték, mi az agyi aktivitásukat mértük funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal, amit röviden ugye fMRI-nek nevezünk.
És akkor beszéljünk most már arról, hogy a migrén az gyógyítható-e, vagy hogyha ugye azt említette korábban, hogy ez öröklődhet is, hogy esetleg csak elnyomni lehet, vagy tényleg lehet arról beszélni, hogy valaki kigyógyult a migrénből?
A migrén az egy krónikus betegség, tehát úgy egy az egyben jelenleg nem mondhatjuk azt, hogy így gyógyítható lenne, de egy jól kezelhető betegségről van szó. Tehát egyre szélesebb körű, egyre hatékonyabb gyógyszereket fejlesztenek ki. Ugyanakkor, amit még fontos látni, hogy egy nagyon heterogén betegségről van szó, vagyis nagyon változatosak a migrénesek. Van az egyik szélsőség mondjuk a krónikus migrénes, akinek egy adott hónapban több mint 15 napon keresztül fáj a feje, ez egy súlyos állapot, ami nagyon korlátozza az ő mindennapjait, a munkáját, meg a magánéletét is. A másik oldalon meg mondjuk egy olyan migrénes áll, akinek meg mondjuk akár havonta, vagy pár havonta van csak néhány fejfájása, amit hatékonyan tud kezelni gyógyszerrel, és egy abszolút teljes értékű életet tud élni.
Arról van-e bármilyen eredmény, vagy esetleg kutatták-e azt, hogy az élettartamon csökkente a migrén?
Ilyen különbség nincsen migrénesek és nem migrénesek között, tehát életkorban, vagy így élettartamban nem okoz ez jelentős különbséget. Amiről talán érdemes így beszélni az életkor kapcsán, hogy abból a szempontból is egy terhet jelent a migrén nem csak az egyén, hanem az egész társadalom számára, hogy a leginkább aktív, produktív életkorban a legnagyobb az előfordulása, tehát így a felnőtt kortól egészen így nagyjából a nyugdíjig a legmagasabb az előfordulása. Amikor ugye aktívak az emberek, amikor gyereket vállalnak, amikor dolgoznak, tehát és van egy ilyen mutató, ami az egészségkárosodással leélt életéveket veszi figyelembe, és ebben a tekintetben a fiatal nők körében ez a legjelentősebb betegség, tehát a leginkább korlátozó betegség.
Mielőtt a terápiákra rátérünk, még egy összefüggésről szeretnék beszélni, ez pedig a stressz és a migrén kapcsolata. És ha jól tudom, ez is külön válik a reggeli migrénesek és az esti migrénesek között.
Igen, amit így a migrén és a stressz összefüggéséről érdemes tudni, hogy maguk a migrénesek a stresszt emelik ki a leggyakrabban, mint ami egy kiváltó oka a fejfájásuknak. És valóban van itt egy erős összefüggés, és ráadásul azt is tudjuk, hogy jelentősen tud rontani az állapotokon az, hogyha rendszeresen stresszelnek, tehát gyakoribbá teheti a fejfájás rohamokat, intenzívebbé a fájdalmat, illetve akár a korábban hatékony gyógyszeres terápia hatékonyságát is csökkenteni tudja. És mindezek újabb stresszforrások, ami meg újabb fejfájásokhoz vezethet. az esti meg reggeli rohamkezdet mentén elkövetett migrénesek között abban feltételeznek egy különbséget, hogy inkább az esti rohamkezdetű migrénesre lehet jobban jellemző az, hogy a napközben átélt, munkahelyen, iskolában átélt stressz az, ami elvezet a fejfájás kialakulásához. A reggelinél pedig inkább az alvás problémákat vetik fel, de hát ugye akár ott is lehet a stressznek is szerepe, tehát hogy ugye egy stressz miatt is tudunk rosszul aludni, és aztán az is elvezethet ilyen módon egy reggeli fejfájáshoz. Tehát ugye a stressznek sok módon, sokféleképpen lehet összefüggése a migrénnel.
Beszéljünk így a végén a célzott terápiákról. Itt csak gyógyszeres kezelésről van-e szó, vagy esetleg vannak olyan, nem tudom, feladatok, amiket, hogyha minden nap elvégez egy migrénes, akkor azzal nagyban javíthat a helyzetén?
A gyógyszeres terápia az elsődleges kezelési formája a migrénnek, de vannak egyéb nem gyógyszeres terápiás lehetőségek, illetve technikák, amiket kutatások szerint is hatékonyan lehet alkalmazni a migrén kezelésében. Ilyenek például a különböző relaxációs technikák, ugye, hogyha a stressznek van mondjuk egy kiemelt szerepe az illető életében, és tudja azt, hogy az okozza a leggyakrabban a fejfájását, akkor mindenképpen érdemes valamilyen stresszkezelő technikát elsajátítania. Egy ilyen például az autogén tréning, amit pszichológus vezetésével lehet megtanulni, ez egy relaxációs technika, és a mi kutatócsoportunkban is van olyan eredményünk, hogy az autogén tréning rendszeres gyakorlása csökkenti a migrénes rohamok gyakoriságát. Illetve vannak úgynevezett ilyen biofeedback vagy biofeedback módszerek is, amiknek az alkalmazásával például a izmok ellazítását lehet megtanulni, vagy a szívritmusnak a lelassítását, tehát az is egy ilyen egyfajta ilyen stresszkezelési technika, illetve különböző pszichoterápiás módszerekkel is dolgoznak migrénesek körében is. A szakirodalomban leggyakrabban a kognitív viselkedésterápiás pszichoterápiákra hivatkoznak. Ezek például a fejfájáshoz köthető ilyen gondolatok, attitűdök, negatív sémák átdolgozásában lehetnek hatékonyak.
És még egy plusz kérdés ide a végére. Ha esetleg folytatják ezt a kutatást, vagy lesz egy következő epizódja, azt tervezik-e kutatni, hogy az étrend, illetve az élelmiszerek, azok milyen hatással vannak a migrénre?
Kifejezetten így ezt most nem vizsgáltuk, de egyébként ez is egy ismert jelenség, hogy bizonyos migrénesek érzékenyek bizonyos italokra, ételekre. Például van olyan migrénes, aki mondjuk az alkoholra kifejezetten érzékeny, vagy mondjuk azt hiszem a csokoládéra is lehet valaki érzékeny. Ezek meg ilyen abszolút egyéni érzékenységek, amikre rájön az illető a mindennapjai során, hogy az okozza a fejfájását, és akkor ezeket mindenképpen érdemes elkerülni.
Én további jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm én is.
Dr. Baksa Dániellel, a Gyógyszerhatástani Intézet kutatójával beszélgettünk a migrénről készült kutatásról. Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.